Kulturális hírek az Inforádióban.
Folytatódik az Inforádió kulturális összefoglalója. A mikrofonnál Seres Gerda, a felelős szerkesztő Illis László. Műsorunk folytatásában először arról hallhatnak, hogy Londonban egy a főszerepbe beugró néző mentette meg a Bohém élet című opera előadását. Szólunk arról, hol mutatkozik be az Oscar-díjas Nemes Jeles László új filmje, és hallhatnak arról, hogy milyen webkereskedelmi trükkök, sajátosságok húzzák az egekbe egy amerikai rapper legfrissebb albumának forgalmát. A londoni Királyi Operaház Bohém élet előadását a férfi főszerepet alakító énekes hangszál problémái miatt kellett volna félbeszakítani, ám végül mégis sikerült végigjátszani, mert az egyik néző vállalta a beugrást és végigénekelte az estet. Fehér Anna Magda összeállítását hallják.
A beugró természetesen nem egy mezei néző volt, hanem a női főszerepet, Mimi karakterét alakító Jekatyerina Szurjina férje, a népszerű és jóképű tenor Charles Castronovo. A The Guardian című brit lap beszámolója szerint a főszerepet alakító Atala Ayan tenor kényszerült az előadás szünetében belátni, hogy beteg hangszálaival nem tudja folytatni a produkciót, ekkor hívták az öltözőbe Castronovót, az amerikai tenort, aki a világ vezető operaházainak rendszeres fellépője, a londoni Királyi Operaházban is több mint 10 éve énekel, és Puccini Bohém élet című operájának Rodolfo szerepében 2006-ban debütált. Rögtön vállalta is a beugrást. Charles Castronovót hallják, Rodolfo áriáját, a Milyen jeges kis kéz kezdetű dalt énekli a Bohém életből. Castronovo nem ment ki a színpadra, a színfalak mögött énekelt, míg a hangszál problémákkal küzdő Ayan a színen némán játszotta a szerepet. A beszámolók szerint megindító volt Castronovo éneke, az előadás után pedig Farmer Jackie-ben jött ki meghajolni az ovációban kitört közönség elé. Nem egyedülállóak az operavilágban a hasonló beugrások, a közelmúltban például szintén Londonban a Wigmore Hall egyik kisegítő ruhatárosa Millie Forrest mentette meg a neves koncertterem egyik szólóestjét, a szoprán ruhatáros ugyanis a Királyi Zene Akadémia végzős hallgatója volt. Fehér Anna Magda, Inforádió, 88,1.
A 75. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál hivatalos versenyprogramjában mutatják be Nemes Jeles László második nagyjátékfilmjét, a Napszálta című alkotást. Fehér Anna Magda összeállítása.
Idén augusztus 29-én kezdődik a filmtörténet legrégebbi fesztiválja, a Velencei Nemzetközi Filmfesztivál, ahol utoljára 24 évvel ezelőtt szerepelt a versenyprogramban magyar film Enyedi Ildikó Bűvös Vadász című alkotása. Most pedig itt debütál az Oscar-díjas Saul fia című mozi rendezőjének, Nemes Jeles Lászlónak az új filmje A Napszálta. Sipos Gábor producer az Inforádiónak elmondta, rendkívüli megtiszteltetést, hogy itt mutathatják be a filmet.
A koncepció volt az, hogy a Nemes Jeles László második filmje egy nagyon fontos olyan európai platformon vagy filmfesztiválon jelentkezzen, és legyen a világ bemutatója, ami annak a filmnek meghatározza a későbbi útját, és nagyon örülünk neki, hogy Velence minket választott.
Sipos Gábor hozzátette, még a film bemutatása előtt már közel 70 ország forgalmazója vásárolta meg az alkotást.
A partnereink, akik a Saul fiában hittek világszerte, most is már megvásárolták a filmet, tehát úgy érezzük, hogy egy olyan csapat áll körülöttünk, vagy mellettünk a forgalmazás során, aki lehetővé teheti azt, hogy a film minél tovább jusson. Rengeteg országban hisznek a filmben, és tervezik a bemutatóját a közeljövőben.
A film főszerepét a Saul fia című filmben is játszó fiatal színésznő Jakab Juli alakítja, a férfi főhőst Vlad Ivanov román színész játsza. A közel 100 embert számláló szereplőgárdában román, lengyel, német színészek is szerepelnek. A főszereplők között olyan magyar művészeket láthatnak majd a nézők, mint Balsai Móni, Nagy Zsolt, Cukor Balázs, Zsótér Sándor, Lázár Kati és a legfiatalabb generációból Dobos Evelin és Moldován Dorottya. A Velencei Nemzet Nemzetközi Filmfesztiválon való premier hírével egy időben egy rövid tréler, ízelítő videó is megjelent a filmből. Itt egy vidám táncmulatságon a táncoló párok között szemlélődik, sétál az igen elveszettnek, mégis lelkesnek tűnő főhősnő. A film története ugyanis egy fiatal lány szemszögén keresztül mutatja be a boldog békeidők Budapestjét. A Napszálta 1913 nyarán az első világháború kitörése előtt játszódik. Leiter Iris hosszú évek után tér vissza az osztrák-magyar monarchia sokszínű és nyüzsgő városába. A korán elárvult fiatal lány minden vágya, hogy néhai szülei legendás kalapszalonjában kapja munkát. Az új tulajdonos Brill Oszkár azonban elutasítja a lányt, és mindenáron igyekszik eltávolítani a városból. Egy idegen keresi fel Iriszt, és bátyja hollétét tudakolja tőle, a lány azonban csak ekkor tudja meg, hogy Leiter Kálmán néven él egy testvére. Iris nyomozásba kezd, és bátyja után kutatva egyre mélyebbre húzza a város labirintusa. Nemes Jeles László új filmje egy titokfilm, fő mozgatórugója pedig az elveszettség, kiszolgáltatottság és bizonytalanság, az ember a világba való belevetettsége. A filmet a Saul fia operatőre Erdély Mátyás fényképezte, a Magyar Nemzeti Film Alap több mint 1,5 milliárd forinttal támogatta az alkotás elkészültét, a Napszáltát szeptember 27-én mutatják be a magyar mozik. Fehér Anna Magda, Inforádió, 88,1.
Elmondani az elmondhatatlant címmel jelent meg Pető Andrea könyve a II. Világháború alatti magyarországi nemi erőszakról. Seres Gerda kérdezte a történészt, a Magyar Tudományos Akadémia doktorát.
A II. Világháború történetét nem igazán tudjuk megérteni, hogyha nem foglalkozunk a civil lakosságnak a megélt tapasztalat történetével. Foglalkoztak eddig a háborús erőszaknak különböző aspektusaival, de azzal, hogy a II. Világháború alatt a nemi erőszak milyen szerepet játszott a különböző hadseregeknél, milyen források maradtak erről fent, milyen következményei vannak, milyen emlékezetpolitikai következményei vannak, erről még nem született egy átfogó monográfia.
Milyen módszertani nehézségek akadnak ebben a kérdésben, mert itt külön az első oldalak azok kimondottan erről szólnak?
A nemi erőszak kutatásánál nagyon sok mindent figyelembe kell venni, amikor az ember erre vállalkozik. Először is azt, hogy miről milyen forrás maradt fent. A másik az, hogy maga nemi erőszaknak az intim témája az különös etikai problémákat vet fel, és a másik pedig az, hogy a háborús erőszak történetének a megírásakor különböző geopolitikai szempontok is belekerülnek. A hidegháború alatt a szovjetellenesség létrehozására használták ezeket a történelmi forrásokat, most viszont az új geopolitikai küzdelmekben egy újabb elhallgatást látunk. Ami azt jelenti, hogy erről a kérdésről egyre nehezebb megint beszélni, főleg azért, mert az orosz levéltárak azok zárva vannak, és nem tudjuk igazából azokat a forrásokat kontextusba helyezni, amelyek mondjuk például az interneten erről keringenek.
Mit jelent kutatói szempontból ez a mintegy 70 éves időtávlat? Mert ez körülbelül annyi, hogy élő tanúk már kevesen lehetnek, és hát vannak nehézségek a feltárással, titkosítással kapcsolatban.
Az, hogy 70 év telt el az esemény óta, az nem azt jelenti, hogy ennek vége van. A kötetben egy nagyon szép történetet mondok el, és még egyszer köszönöm a testvérpárnak a bizalmát, akik megosztották velem a történetüket, akik azért keresték meg Skrapsi Fuzsinát, mert hogy az ő filmjéből úgy tűnt, mintha lett volna nemi erőszak, amit a szovjet katonák elkövetnek, és akkor ezzel vége van. A édesanyjuk ebből a nemi erőszakból született, és ennek mai napig velünk élő következményei vannak. Többek között ez a könyv azért is született, mert fontos, hogy ezeket a történeteket, ezeket a tényeket, ezeket megismerjük, mert ez az, amelyik megbetegíti a társadalmat, és ez az, amelyik megbetegítette például ennek a testvérpárnak az édesanyját, aki nagyon hamar rákban meghalt. Nyilván a hallgatók közül is sokan hallgattak olyan történetet, amikor a családi asztalnál, az ebédnél elhangzik, hogy jöttek a szovjet katonák, részekek voltak, megitták a kölnit, ellopták az órát, és aztán megfürödtek a WC-ben, tehát hogy ezek a típusú történetek, amiket elemzek a könyvben, ezek nagyjából azok a történetek, amikkel a kollektív emlékezet megpróbálja azt a sokkot kezelni, hogy Magyarország összeomlott, a Horthy rendszer csődöt mondott, és ennek a vereségnek, amelynek van egy olyan vonatkozása is, hogy a magyar férfiasságnak egy hatalmas kudarca volt a második világháború, ezt megpróbálják egy ilyen félkolonialista, lenéző diskurzussal elütni, pedig igazából egy valódi szembenézésre van szükség, és a könyv ennek a szembenézésnek egy lépése.
Pető Andrea történészt, egyetemi tanárt hallották az Elmondani az Elmondhatatlan című könyvéről. A megjelenés után óránként 10 millióan streamelték a kanadai rapper Drake új albumát. A Scorpion az első hét után elérte az 1 milliárdos rekordot. A főként az Egyesült Államokban népszerű lemez harmadik hete vezeti a Billboard toplistáját, és ennek egyik dala volt az, amire Will Smith a Lánchídon táncolt. A három hete debütált Scorpion című album már 24 órával a megjelenése után hatalmas érdeklődést váltott ki. Az Apple Music-en az első nap több mint 170 millióan, a Spotify-on pedig a megjelenést követően óránként 10 millióan streamelték az albumot, a nap végére elérve a 132 milliót, ezzel megdöntve Post Malone korábbi 50 milliós csúcsát. Az első hét után a Scorpion már elérte az 1 milliárdot, ami megint csak mérföldkő volt. A rapper ezt főképp az Egyesült Államoknak köszönheti, hiszen a streamek 75%-a onnan érkezett, tudtuk meg az Universal kiadótól. Drake két hét után már több mint 1 millió albumot is eladott, jelenleg pedig harmadik hete vezeti a Billboard 200-as listáját. A magyar stream top 40-ben három dala szerepel, a Michael Jacksonnal közös posztumusz megjelent száma mellett két másik dala Scorpionról, mondta az Inforádió által megkérdezett zenei promóter. Mezei Csaba hangsúlyozta, a korábbi rekordok egyre drámaibb túlszárnyalása a kifinomultabb mérési technológiának is köszönhető.
A zenefogyasztás az most kiugró, de nem azért, mert több zenét hallgatunk, hanem legfőképp azért, mert az minden eddiginél jobban mérhető. Akkor, amíg CD-t, kazettát, vinylt vásároltunk, addig ugye senki nem állt fölöttünk, és senki nem számolta, hogy hányszor hallgatunk meg valamit. Most viszont, hogyha akár csak elindítunk egy saját szoftvert, egy saját előfizetést, akkor ott ugye óriási számokat tudunk generálni akár mi magunk azzal, hogy szeretünk egy dalt.
Számos kérdést felvet az a mérési technika, amivel a különböző szolgáltatók és országos toplisták dolgoznak. Hiszen például ma már többnyire dalokat vásárolunk, streamelünk, és nehéz albumokra bontva látni a pontos adatokat, tette hozzá Mezei Csaba.
Ugye erre a Despacito esete volt a legjobb példa, hogy ugye ott az előadónak ugyan van albuma, de nem ismerek olyan embert, aki azt végighallgatta, hiszen a Despacito volt a sláger. És hogyha 10 ember megvesz egy-egy Despacitót, akkor az fair-e a slágerlistán szereplő további művészekkel szemben, hogyha azt mondjuk, hogy a Luis Fonsi-nak az egy album eladása volt.
Drake új albumának egyik dalát egy a közösségi médiában népszerű humorista repítette az amerikai toplista élére, azzal, hogy erre a számra talált ki egy furcsa koreográfiát, aminek a megvalósításában egy netes kihívás során több százezren követték, köztük Will Smith a Lánchídra felmászva.
A dolog magyar vonatkozása az éppen ez, hogy még Will Smith is beállt abba a sorba, ő a 271 ezer egyike, akik elfogadták ezt a kihívást és megcsinálták ezt a videót. Itt egy olyan dalról van szó, Drake albumáról, ami egyébként nem egy kislemez dal, valószínűleg nem lett volna ez egy kiemelt nóta, hogyha nem jön ez a humorista, aki elindítja ezt a kampányt. Amerikában, a Billboard 600-en, most már ezen a héten második hete első ez a dal.
A magyarországi rajongók az Apple Music lista élére repítették az új albumot, és a második héten kicsit nosztalgiáztak is. Az egy évvel korábbi More Life című korong is újra felkerült a top 100-as listára. Seres Gerda, Inforádió 88,1. Az elmúlt fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból hallottak összefoglalót. A felelős szerkesztő Illis László nevében is búcsúzik a műsorvezető Seres Gerda.
Kulturális híreket hallottak.